Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. A társadalmi elvárások, vagyis a külső kényszerek ideig óráig vezethetnek egy életet, de aztán, jó esetben, felszínre tör az egyéni út. Ez persze nem megy önmagától. Sok-sok kanyar, gondolkodás, erős impulzusok is kellenek hozzá, főleg, ha a megfelelés a külső elvárásoknak évtizedes gyakorlat már. Ma egy olyan történetet hallhattok, ahol a belső késztetés győzött. Az önazonosság vágyából valóság lett. Persze nem volt ez diadalút, mert jöttek a nehézségek is. Ám ezek nem bukást, hanem tanítást hoztak. A saját erő megtapasztalását, mély önismeretet és önelfogadást. Ebben a művészet elementáris ereje is segített, meg kellett hozzá a B-terv nélküli életszemlélet, az addig rejtegetett képességek felszabadítása és használata is. Ez vezetett ahhoz, hogy immár nem csak önmagán, hanem másokon is képes segíteni.
Vendégem Froner Tünde, Art Coach.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
Art Coach-sal még nem beszélgettem, coach-sal se nagyon. És azt kérdezném rögtön, hogyha coachként tekint saját magára, akkor az eddigi életét azt hogyan értékelni? Mit mondan a coachként saját magára?
Hogy jó munkát végeztem.
Ez igen. És miért?
Mert tudom, hogy honnan indultam.
Tehát azt mondja, hogy megdicsérné magát coachként.
Igen, igen.
És miért?
Mert tudom, hogy honnan indultam, tudom, hogy milyen nehézségeim voltak, és mennyi mindent sikerült leraknom és megdolgoznom magamba, és mindent a megfelelő polcra rakni, fölrakni vagy lerakni.
Coachként ez fontos? Ezt megélni?
Nagyon fontos, mert másképp hogy tudom a klienseimet megérteni, és ha olyan a helyzet, akkor úgymond mellé ülni és meghallgatni, hogyha halványlilag gőzöm nincs, hogy ő mit él meg és mit él át.
De nekem ez olyan, mint hogy mondjuk az orvosnak is gyomorfekét kell kapjon, hogy igazán tudja gyógyítani.
Hát az teljesen más, mert az orvos, ha úgy nézzük, általában a testtel dolgozik és nem a lélekkel. Mi a lélekkel dolgozunk, ami nagyon-nagyon érzékeny és nagyon finom műszer.
Mindig élesen megkülönböztetik magukat a pszichológusok, tehát különösen a pszichiáterektől. Egy picit nem azt mondom, hogy tegyünk rendet, de talán érdemes felidézni ezt a különbséget, hogy mi a különbség a coach azok között, akik coachként végzik a munkájukat, meg a pszichológusok között.
A pszichológus az a múlttal foglalkozik, és azt akarja rendbe tenni, hogy a kliens a jövőbe jól tudjon lenni. Mi nem a múlttal foglalkozunk, hanem a jelennel foglalkozunk. Megnézzük, hogy hol most mi van, milyen állapotban van a kliens, mit szeretne megváltoztatni az életén, milyen irányba szeretne haladni, és ahhoz tudok neki különböző eszközöket, nézőpontokat mutatni, hogy elérje a vágyott célt. Tehát mi nem terápiázunk, hanem egyfajta előremutató utat mutatunk.
A múlt nem is érdekes? Tehát mondjuk a terápiát az különbözteti meg a coach tréningtől, nem tudom, hogy jól nevezem-e, hogy a terápiában szerves része a múlt a kezelésnek?
Így van.
És maguk miért nem foglalkoznak a múlttal?
Ami a jelenben van állapot, el tudjunk jutni a vágyott állapothoz, nem a múlt sérelmeivel kell foglalkozni. Hogyha én a múlt sérelmeit szeretném meggyógyítani, akkor nem feltétlen coachhoz fordulnék.
Tehát akinek, ha úgy érzi, hogy pszichológiai problémája van, akkor pszichológushoz kell menni?
Így van.
Tehát nem hagyja úgy mondjuk a klienseit, hogy...
Nem szabad. Tehát bárki, aki hozzám fordul, mindig van egy fél órás első ingyenes beszélgetés, konzultáció, amiben fel tudom mérni, hogy ő mit szeretne, hova szeretne eljutni, és nekem van-e kompetenciám benne segíteni neki. Hogyha nincs, akkor különböző szakemberekhez elküldöm.
És egy fél óra alatt ez kiderül, hogy a az illető kliens az pszichológiai, pszichológusi segítségre szorul, vagy nem?
Azt tudom felmérni, hogy amit akkor elmond, abból én tudom azt, hogy amit ott abban elmond, akkor én tudok-e neki segíteni. És ha igen, és nem látom, hogy orvosi probléma lenne, vagy orvosi eset lenne, akkor elvállalom. De ha időközben derül ki, akkor természetesen megkonzultálom a klienssel, hogy én úgy látom, hogy innen nem tudunk tovább együtt menni, és elküldöm megfelelő szakemberhez.
Tehát magyarul nem kezelik, ha lelkiismeretesen végzik a munkájukat, akkor nem kezelnek félre senkit.
Nem. Tehát ezt nem szabad.
Igen, hát az orvosoknak is az a fő mondat, hogy nem ártani. Azt hiszem, nem akarom a latin mondást idézni, azt hiszem, hogy nil nocere, de latinban nem vagyok jó. Hát szóval azt mondta, hogy jó munkát végzett.
Magamon igen.
Igen. És én annyit tudok, hogy hát nem így indult az élete, hogy coach.
Nem.
Hanem egész más volt az élete. Mondhatni gyökeresen más.
Igen.
Egy mondjuk így, hogy 180 fokos pályamódosítás, vagy egy radikálisan más igen. életet választott.
Igen.
Ez hogy ment? Egy picit beszéljen arról is, hogy mi volt előtte.
Akkor kezdem a legelején. Én annó egészségügyi szakközébe jártam. Utána bölcsődében dolgoztam gyerekekkel, megszületett az én két saját gyermekem, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, más gyermeke nem kell, elég az enyém. És utána egy hosszú utat jártam be, voltam, dolgoztam gyógymasszörként, dolgoztam ügyfélszolgálatosként, amikor ahhoz a céghez kerültem, ahol utána középvezető lettem, és kineveztek igazgatónak. És ez volt az a pont, amikor én úgymond az élet közepi válság, az embere eljut arra a pontra, hogy megnézi azt, hogy tizenévesen vagy gyermekként mit álmodott meg magának, hogy mit szeretne, ha nagy lenne. Most hol jár, és elégedette azzal, ahol most van, vagy meg szeretné valósítani azt, amiről álmodozott, vagy köszöni szépen, nem kéri azt sem, amiről álmodozott, az sem jó, ami van, és teljesen új utat szeretne magának találni, meg szeretné találni a saját útját. Én a saját utamat szerettem volna megtalálni. Én mindig gyermekkorom óta azt tapasztaltam, hogy nekem nagyon könnyen megnyílnak az emberek. Nagyon sok mindent mondanak el, anélkül, hogy bármit is kérdeznék. És ez a munkahelyeimen is mindig így volt, és ezért gondoltam azt, hogy elkezdek ezen a területen képezni magam, és megpróbálni akkor hivatalosan is emberekkel foglalkozni.
Oké, de most azt mondta, hogy igazgató, középvezető volt.
Igen.
Hát ez egy normális egzisztencia. És mi nem tetszett ebben?
Hát mondhatni azt, hogy én minden vagyok, csak normális, nem? Tehát, hogy
most abban értem, hogy nyilván egy vezető jó anyagi kondíciókkal, vagy legalábbis jobb, mint a beosztottak, akár kiszámítható élettér, család. Mi késztette arra, hogy ez mégis gondolkozzon? Mi volt az a feszítés, amely a váltásra késztette?
Talán az, hogy mindig próbáltam magam a társadalmi elvárásokba belepréselni, és megfelel, vagy hozni az elvártakat. Ugye férjhez mentem, gyerekeim lettek, felmásztam a ranglétrán, teljesítettem, úgy gondoltam, hogy pipa.
Ez egy társadalmi elvárás volt, hogy vezető lett? Azt úgy teljesítette? Úgy értem, hogy amikor vezető lett, akkor úgy érezte, hogy egy társadalmi elvárás teljesít?
Talán otthonról hozott elvárás, vagy nekem bizonyítási kényszer.
De nem akart vezető lenni ezek szerint?
Nem. Mikor felkértek középvezetőnek, háromszor utasítottam vissza. És negyedjére vállaltam csak el, amit jól tettem. Utólag azt mondom, hogy jól tettem, mert nagyon sokat megismertem önmagamból, hogy mire vagyok képes.
Azt szokták mondani, hogy ha meg akarsz ismerni valakit, akkor adj neki hatalmat.
Igen, ezzel egyetértek teljes mértékben.
És mi ennek ismerte meg magát vezetőként?
tudok csapatban dolgozni vezetőként, átlátom a helyzeteket, és meglátom azt, hogy kinek milyen kompetenciája van az adott területen, és olyan munkát adni neki, amiben ő ki tud teljesedni, sikereket érhet el. Tehát ez arra volt jó nekem, hogy még jobban megismerjem így az embereket, az emberi viselkedés mintákat, a típusokat, hogy adott helyzetben kiből mit lehet kihozni, kit hogy lehet motiválni, mert mindenkit másképp lehet motiválni. Tehát, hogy nem nagyon érdekes, hogy nagyon kevés embernél motiváció a pénz. Tehát akármennyire nehéz helyzetben van valaki, nem a pénz lesz a motiváció.
Nekem úgy tűnik, amit elmondott, hogy azért viszonylag sikeres vezető volt abban az értelemben, hogy nyilván, hogyha így gondolkodik, ahogy elmondta, így gondolkodott, akkor a munkatársai elfogadták, ment minden, méghozzá jól ment.
Hát nekem az volt a jó érzés végül is, amiért igent mondtam a végén, mert hogy a munkatársaim ajánlottak ebbe a posztba.
Akkor ezek szerint mégiscsak mások vitték ebbe bele, hogy mégiscsak legyen vezető. Jó vezető volt, meddig volt vezető?
7 évig.
7?
7.
És mitől szüntette ezt meg, mond köznyelven, mitől sokalt be? Vagy sokaltál be, bocsánat?
Hát, igen, az volt, hogy kineveztek igazgatónak, és én azon a ponton gondolkoztam el azon, hogy akkor voltam 44 éves, hogy az életem hátralevő részében hogy szeretnék élni, és mit szeretnék csinálni. Akkor már elkezdtem festeni, és voltak kiállításaim, és az első kiállításomon, ahhoz képest, hogy az első volt, és nem ismert senki, sokan voltak, és olyan élményt éltem meg, olyan felszabadultságot, olyan boldogságot, mert hogy nagyon sokan oda jöttek, átöleltek, vadidegenek, és azt mondták, hogy Úristen, mennyire sok energiát vigasztattam a képeimmel, hogy annyira felemelő volt számomra, és idegen élmény, hogy én azt szerettem volna, hogy így élni. Viszont az akkori életem és az az érzés fényévekre volt egymástól.
Tehát az előbb arról volt szó, hogy jó vezető voltál.
Igen.
Szerettek az emberek.
Igen.
Közfelkiáltással. Mi volt ebben a rossz? Most én egyébként össze tudom hasonlítani, igen, a festészettel adtál másoknak, felszabadult, tehát ez a saját alkotásod, de egy közösséget irányítani úgy, hogy a közösség lelkileg is jól legyen, egyensúlyban legyen, és nyilván gazdasági hatékonysággal is működjön, hát az a kettő majdnem ugyanaz. De mégis nyilván egy éles különbséget éreztél, hogyha váltottál. Az önálló lábra állás, az minden motiváció ellenére ugye sokkal nagyobb bizonytalanságokkal jár, mint egy alkalmazotti lét. És hogy mi volt az az igazán erős motiváció, az a döntő tényező, ami téged erre rábírt?
Nem voltam teljesen önmagam.
Hogy jött a művészet, hogy kezdtél el rajzolni? Vagy festeni? Bocsánat.
Én mindig azt kerestem, hogy ki vagyok én. Az édesapámat nem ismertem, 3 éves korom óta van egy nevelő apukám, nekem ő az apu, nekem ő tanított mindent, de hogy elítólag nagyon hasonlítok a vérszerinti apámra, és ezt nem mindig pozitív értelemben hallottam, és szerettem volna tudni, hogy kihez kellene hasonlítanom, vagy kinek kellene lennem. És ezért többször voltam Jósnál, látónál, és mindenki azt mondta, hogy kezdjek el festeni, és én mindig nevettem egyet, hogy nem tudok rajzolni, se festeni. Eszembe nem jutott, hogy én valamikor is festeni fogok. És a 41. szülinapomkor még egyszer elmentem, és este elmentem, és leseraktam a hátsómat a kanapéra, azt mondta a hölgy, hogy kezdjek el festeni, mert nekem dolgom van vele. És este a csajok kérdezték, hogy na mi volt. Ugyanazt mondta, mint a többiek. És a barátnőjémtől születésnapomra festéket, ecsetet és vásznat kaptam. és így kezdődött el az én munkásságom.
De akkor az alapoktól kellett, hogy akkor így rajzolunk, ez a vízfesték, teljesen?
Nem, én nem tanultam, én úgymond megengedem, hogy belülről.
Tehát van előtted egy vászon?
Igen.
És elkezdesz rá dolgozni?
Igen, és mindig csak a következő ecset van.
De egyébként, hogy tanulmányfejeket, portrékat, tájképeket, ilyesmiket nem rajzoltál?
Portrét igen, de azt fotóról, de nem tanultam. Tehát, hogy nem.
És milyen érzés volt, amikor így megindult a festészet benned, látod, hogy tudod kezelni?
Amikor elkezdtem festeni, ugye akkor már középvezetőként dolgoztam, és az fogott meg benne, hogy ki tudtam kapcsolni. Tehát az a pár óra, amíg festettem, egy teljesen más állapotba, más világba kerültem.
Mindent eltávolítottál magadtól?
Egyszerűen kiesett, és csak a vászon volt, az ecset a festékésén, és semmi más. És a legnagyobb meglepetésemre a gyermekeimnek tetszett, pedig nagy kritikusaim a mai napig, és utána megmutattam a barátnőimnek is, és biztattak, hogy csináljam, tovább csináljam. A művész, vagy a festészetben viszont azt kellett megtanulnom, hogy hogyan kezeljem azokat az érzelmeket és hullámvasutakat, amik feljönnek bennem odáig, míg eljutok a vászonig, illetve utána, amikor lerakom az ecsetet, és kész van az, amit festettem.
Akkor miért nem lettél csak festő, ha ez így jön belőled? Hogy kapcsolódott ehhez a coachság?
A folyamatok alatt nagyon sok mindent megtanultam magamról. Tehát, hogyha mondjuk eljönnél hozzám festeni, akkor abban a pillanatban, hogy te felállsz a kanapéról, és odamész az asztalig, már egy jó pár dolgot el tudok neked mondani arról, hogy tehát anélkül, hogy megszólalnál, hogy most mi van benned, illetve, hogy milyen viselkedéseid, milyen szokásaid vannak különböző életterületeken, ahogy megfogod az ecsetet, ahogy választasz festéket, ahogy tartod a vásznat. Én úgy gondolom, hogy ez olyan fajta tudás, és olyan információ az embernek önmagáról, hogy ezt nem szabad csak megtartani magamnak, mert hogy ezzel más embereknek az életét tudom segíteni, mert egy vállalkozásban is, ugye a vállalkozónak mi a legfontosabb? Az önismeret, hogy tudja azt, hogy honnan indul, hova akarok eljutni, és milyen képességeim vannak, miben vagyok erős, és miben vagyok kevésbé. És amiben erős vagyok, azt akarom-e tovább fejleszteni, és azon az úton akarok-e elmenni valahova, vagy azt az utat választom, hogy amiben kevésbé vagyok jó, azt kezdem el fejleszteni, és akkor azon az úton fogok elmenni, de úgy, hogy az erősségeimmel megtámogatom. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és erről az a baj, hogy nem sokat beszélnek így, amikor valaki elkezd vállalkozni, nem mondják el neki, hogy anyukám, ez kőkemény út lesz, mert hogy magadról is nagyon sok mindent meg fogsz tudni. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy tudjam, hogy ha kell, akkor én 24 órát vagy 48 órát végig tudok nyomni, azért, mert hogy szeretem, amit csinálok, és van vele célom, tudom, hogy miért csinálom, és ez másképp nem megy. És vannak nehéz pillanatok is, tehát bármennyire szeretné az ember csinálni, mert tudja, hogy mondjuk két nap múlva kezdődik a kampány, és addig még mennyi mindent meg kell csinálni, de azon a ponton azt érzi, hogy én még ki sem tudok kelni az ágyból, nincsenek gondolataim, elfáradtam. És ebben a helyzetben tudni kell azt, hogy milyen eszközhöz tudok nyúlni ahhoz, hogy azt a két napot még végig tudjam csinálni.
Mikor jöttél rá arra, hogy ez erre te képes vagy segíteni? Arról beszéltél, hogy valaki föláll a pamlagról és elindul a festőasztalhoz, akkor már van egy képed róla. És erre mikor jöttél rá, hogy te ezt látod?
Mert 10 évesen.
És mit csináltál vele? eldugtad?
Igen. Hát erről beszéltem, hogy amíg az ember nem jön rá arra, hogy mi az ő útja, miben szeretne beleállni, és miben tud segíteni másoknak, addig nem mer kibújni a csiga házából. Mert hogy ez nekem például így megy, nagyon könnyű. És ugye nem azt tanultuk, hogy idézőjelben munka az könnyű, és hogy az lehet felemelő, és lehet szuperül érezni magunkat benne. Nekem ez ilyen. Tehát, hogyha most azt mondanád, hogy jó, vége az interjúnak, és akkor kezdjünk el festeni, és neked van valami, amiben szeretnél előre jutni, segítsek. Nekem ez annyira könnyű lenne, nem kell felkészülnöm rá, mert ugye én folyamatosan az élet, úgymond minden pillanatában úgy készülök, mert ha az úton megyek, sétál, én nagyon sokat sétálok, akkor én nyitott szemmel járok, mindent megfigyelek. És a rezgésektől kezdve, egy fél mozdulattól kezdve mindent megfigyelek. És már a filmeket is így nézem, hogy ott az miért van, miért történik, és akkor hogyan fog ez tovább menni, és milyen karakter az illető.
Most egy kis szünet jön, aztán folytatjuk a beszélgetést Froner Tünde art coach-sal.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.